A Klubrádió korábbi adásának ismétlése következik.
Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek.
Esélyegyenlőség és női jogok. Az aktuális és örökérvényű kérdésekre szakértő vendégekkel keresi a választ a két műsorvezető, Kerekes Bori és Kovács Gellért hétfő délutánonként 2 órától.
Unisex. Mindenkinek jó.
Jó napot kívánunk a hallgatóknak! Az Unisex mai témája a családon belüli erőszak, lesz is ezzel kapcsolatban vendégünk. Mindenek előtt érdemes arról beszélgetni, hogy mit nevezünk egyáltalán a családon belüli erőszaknak, vagy egyáltalán úgy erőszaknak, mert nyilvánvalóan a szakértővel fogunk erről főként beszélni, csak hogy mondjuk az általános gondolkodásban mi az, amit annak gondolunk, mert hogy számomra a családon belüli erőszak az abszolút nem az ütéssel, és nem a fizikai megnyilvánulásával, az erőszak fizikai megnyilvánulásával kezdődik.
Vagy nem csak azt jelenti.
Én több példát is tudok magam körül, amik olyan példák, ahol a, hát én most azt az oldalt tudom mondani, ahol a nő az érintett, és a férfi az, aki az erőszakot alkalmazza, hogy a nő abszolút nincsen tisztában azzal, hogy valamiféle erőszaknak az áldozata, mert hogy számomra abszolút az is az, amikor anyagi függőségben és akármilyen függőségben tartja a nőt a férfi, azért, és ezek szerintem ilyen nagyon logikusan felépített, és hármat is tudok különféle korosztályokból, a 70-es korosztályból, a 20-asból, és az én korosztályomból, és a 40-es korosztályból is van a saját életemben közvetlen ilyen példa, amit látok, hogy azért egy kiszolgáltatott helyzetbe állítja a férfi a nőt, hogy ne is tudjon tőle soha elszakadni. Tehát, hogy mindig legyen amikor már nagyon sok lesz a pro érv amellett, hogy lépni kéne és szakítani kéne, mégiscsak ott marad az a sok kontra, hogy na de mit fogok kezdeni az életemmel, mert gyakorlatilag nekem nincs életem. És szerintem ezek ilyen nagyon tudatosan felépített dolgok, hogyha lehet, hogy nem is az van az ilyenfajta erőszaktevőknek a fejében, hogy na már pedig akkor én most ezt így tudatosan úgy fogom csinálni, hogy nem dolgozhatsz, csak én fogom a pénzt keresni, az én nevemen lesz a lakás, nem házasodunk össze, hogy ugye a válás után ne is kaphass semmit, ne is illessen meg téged semmi. Te a gyereket fogod otthon nevelni, én szépen elkezdem felépíteni benned azt, hogy ne is menj el dolgozni, mert én sokkal jobban keresek, mint te, tehát neked nem is éri meg elmenni dolgozni, te csak legyél otthon a gyerekkel, fölépít egy olyan önértékelést az áldozatában, vagy az adott félben, Hogy ne is érezze azt, hogy ő képes arra, hogy saját maga megállja a helyét.
Igen, ezeknek a családon belüli borzalmaknak általában az egyik legerőteljesebb velejárójuk, hogy az áldozatok abban a helyzetben vannak, vagy azt az érzetet, azt a helyzetet táplálja a körülötte lévő környezet is, tehát nem csak az, aki bántja őt vagy őket, tehát mert ugye ilyenkor ne felejtsük el, hogy nem általában nem csak az egyik félről van szó, hanem a gyerekek is érintettek, hogyha van a családban gyerek, nem is sokszor, vagy nem is kevésszer pontosabban, hanem nagyon-nagyon sokszor. Szóval, hogy az általában a nem tudom, a hozzáállás, hogy apa ilyen, vagy anya ilyen, hogyha éppen anya csinál valami ilyesmit, és nem tudnak kívülről kerülni a szituációban, tehát nem tudják kívülről látni ezt a helyzetet, hanem belül vannak, és bele vannak szorulva, és nem látnak más lehetőséget, mivel nincsen előttük lehetőség. Nem látnak más lehetőséget, mint alkalmazkodni. És igazából ezek a helyzetek, ezek azért tartanak el évekig, sokszor akár évtizedekig, mert a benne lévők, ha nem is természetesnek, de valamilyen módon elrendeltetettnek. Igen. Látják. És hogy a lehetőségeik sincsenek tisztában. Tehát ha már odáig eljutunk egy ilyen helyzetben, amiről te az előbb beszéltél, hogy valaki meg tudja magának azt fogalmazni, hogy jó, oké, elhagyom ezt az idiótát, vagy elszököm, vagy valahogy megszabadulok tőle, de utána hogyan fogok élni? Tehát ha már ideig eljutunk, az már egy felismerés. Tehát szerintem nagyon-nagyon sok ember idáig sem jut el el egy ilyen bántalmazó kapcsolatban. És igen, szerintem, mert ugye az elején beszéltünk erről, csak aztán ezt így nem definiáltuk, hogy mi is, mit is értünk családon belüli erőszakot. Szerintem mindent ide sorolunk, amit a családtagok csinálnak egymással, és valaki sérül. Tehát szerintem nagyjából ez a családon belüli erőszak definíciója. Akkor is, hogyha ez nem tudatos.
Szerintem sokszor nem tudatos.
Hát nem tudom, egyébként sokan szoktak az alkoholizmus mögé bújni. Kétségtelenül az alkohol az egy olyan bestia, ami teljesen roncsolja a személyiséget, föl is tudja zabálni az emberséget az emberben, tehát úgy át tudja venni az irányítást, de azért én azt gondolom, hogy minden ember életében, minden alkoholista ember életében maradjunk ennél, mert ugye hát ez a legelterjedtebb Magyarországon. Minden alkoholista életében szerintem megvan az a nagyon jól fölismerhető néhány pont, amikor még szembe lehetett volna fordulni ezzel a dologgal. Tehát az, hogy most valaki miért nem megy el elvonóra, miért nem rakja el a piát, az nyilván személyenként függő, de ezek kivétel nélkül mindig önhazugságokon alapulnak, vagy valamiféle hazugságon alapul.
Akkor is, ha már a másikat bántja vele.
Így van, így van. És hogy ez ugyanúgy az ő bűne, akkor is, hogyha egy függőség miatt kulminálódik, vagy egy függőség miatt lesz erőteljesebb a dolog. És hát nagyon-nagyon nehéz ezeket külső szemmel fölismerni. Tehát ebben szerintem ez az igazán félelmetes, hogy nagyon sok olyan ügyről tudunk, ugye ilyenkor szoktak általában a szomszédokkal beszélni, hogy hát ezen a hapsin aztán egyáltalán nem látszott semmi, meg mindig rendesen köszönt, meg adott kölcsön cukrot, meg ami éppen otthon volt, biztos, hogy semmit nem csinál. Mert hogy meg tudják tartani a négy fal között, és ezeket a történeteket, amik nagyon-nagyon sokszor kifejezetten ilyen terror jellegű esetek, és igen, azt gondolom, hogy van a társadalomnak is felelőssége, csak nagyon-nagyon nehéz érvényesíteni.
Jaj, nagyon, meg egyáltalán tudni azt, hogy mikor van ott az a pont, amikor közbe kéne avatkozni, vagy amikor kellene bárkit megkeresni, bár én már nekem ott kezdődik a probléma, hogy nem tudom, hogy ki az, akihez ilyenkor lehet fordulni, vagy hogy ugye az annyira kellemetlen, amikor az van, hogy én azt feltételezem, hogy valaki egy ilyen kapcsolatban él, és mégsem, vagy pedig igen, csak hát ő ugye nem vallja be, tehát hogy jövök én ahhoz, hogy nem nézett még szembe vele mondjuk az adott illető. Nekem szomszédnál is volt ilyen, amikor nem tudom megmondani, hogy mi volt az, amit éreztem, de egyszerűen éreztem, hogy gáz van. És valami, hogy az egész légkör, a kommunikáció, nem mondott semmi olyat az apuka, amit konkrétan fel tudtam volna hozni ellene, de a gyerekekkel kapcsolatban is éreztem a megfélemlítést, éreztem a feleségével kapcsolatban is, de hát hogy jövök én ahhoz, hogy bármit is beleavatkozzak. A másik, ami meg szerintem nagyon fontos dolog, hogy hajlamosak vagyunk úgy gondolkodni, vagy hát így a közgondolkodásban szerintem megjelenik az, hogy azt gondoljuk az áldozatokról, akik mondjuk egy ilyen kiszolgáltatott kapcsolatban vannak, amit vegyünk nem a fizikai bántalmazást, hanem ezt, hogy mondjuk nem dolgozik a nő, vagy az egyik férj, a fél az eltartott, és ez az anyagi kiszolgáltatottság, hogy hát mert hogy ez egy lusta, vagy mert nem olyan okos, vagy stb. És közben nekem hiperintelligens ismerőseim vannak, akik ebbe a helyzetben vannak.
Hát meg nagyon-nagyon sok hiperintelligens erőszaktevő van.
Igen.
Tehát olyan, aki tudja, hogy mit tehet meg mikor, tehát hogy milyen kiszámolt gonoszsággá válik ez a tevékenysége, hogy terrorizálja a környezetét. Ajánlanék neked is, meg a kedves hallgatók, meg a kedves hallgatóknak is egy filmet, sajnos nálunk mozikban nagyon kevesen látták, ez egy 2017-es film, de szerintem abban egyébként minden benne van ebben a témakörben. Az a címe, hogy Láthatás. Ez egy francia film, és nagyon egyszerű, de nagyon-nagyon trükkös és ravasz film. Arról szól, hogy van egy házaspár, akik éppen válásban vannak, vagy talán már el is váltak, erre nem emlékszem, de az a lényeg, hogy az a trükkje, hogy végig lehet tudni a történetben, mert az a sztori lényege, hogy a papa valahogy megpróbál elnézést kérni valamiért, amit csinált hosszú ideig, de ezt úgy csak kapargatják, tehát nem mondják ki, hogy mégis mi volt, amit az apuka csinált, és hát ezt a papát a Denis Ménochet alakítja, aki egy eléggé foglalkoztatott francia színész, a Becstelen brigantik elején ő az a farmer, aki bújtatja a zsidókat, ez egy eléggé híres szerepe, és ő játssza a papát, és ott kifejezetten figyeltek arra, hogy ez egy olyan csávó legyen, aki ugyan 2 méteres, meg 100 kilós, tehát fizikailag abszolút félelmetes, de végig egészen a film utolsó 20 percéig úgy viselkedik, mint aki semmilyen viszonyban nincs azzal az emberrel, akitől retteg a lánya, akitől retteg a fia és a felesége is. És te nézőként belekerülsz egy nagyon tipikus helyzetbe, mintha csak egy szomszéd lennél. A film végén egyébként meg is jelennek a szomszédok, mintha csak egy szomszéd lennél, aki ezt a bemutató programot látja ebből a csávóból, és nagyon okos és tényleg rafinált módon egészen a film végéig szinte már kételkedsz ezekben a rettegő arcokban. Tehát tényleg arra gondolsz, hogy hát ez az ember, ez biztos nem csinált velük semmi olyat, ami ilyen nagyon brutális lenne, és aztán a végén van egy 20 perces jelenet, amikor megtámadja őket a saját lakásukban, mert elszakad nála a cérna, és olyan elemi erővel dől rád az erőszak, olyan hihetetlenül hatásosan tapasztalod meg filmen keresztül ezt az erőszak kitörést, hogy hirtelen, mintha elkezdenéd érteni, hogy mi ennek az egésznek a pszichológiája. Hogy ezek az emberek, ezek abban az értelemben legalábbis nagyon sok közülük valóban ragadozóvá válik. Mert azért ne felejtsük el, hogy ez egy életmód. Tehát ezt a dolgot, amit ők csinálnak a családjukkal, azt, hogy terrorizálják őket, hogy bántják őket, ezt el kell rejteni a világ elől. És ehhez igenis kell egyfajta hideg számítás, és akkor innen már csak pár lépés az, hogy milyen pszichopatikus jellegű emberek szokták ezt leginkább csinálni hosszú távon. Szóval ez egy nagyon-nagyon erős film, elérhető egyébként sok helyen, szerintem nagyon sokat tesz ahhoz, hogy az embernek, hogyha szerencsére nincsen ilyen tapasztalata a saját életében, akkor némi betekintést nyújtson abba, hogy milyen borzalom ez.
Érdekes egyébként, hogy tényleg, amit mondasz, hogy milyen pszichológiai mechanizmus állhat ezek mögött, hogy valószínűleg valamiféle kontrollvesztettség az, amit megtapasztalhat, amitől ő azt szeretné, hogy legyen a kezében a kontroll, hiszen valakit elnyomásban tartani, ez egyfajta kontrollt is jelent szerintem, tehát, hogy valahol lehet-e emögött valami ilyesmi, vagy nem tudom, hogy mi lehet az hát a vezérfonál, ami...
Szerintem sok olyan ember van, aki családon belüli erőszakot követ el, akiknek ez a cselekedete köthető, tehát hogy nem mindegyik olyan, mint akiről az előbb beszéltem. Hogy hát egyrészt ő is áldozat volt, ugye ez nagyon sokszor kiderül, hogy a legtöbb bántalmazó az bántalmazott volt gyermekkorában, ugyanakkor meg sokuknak vannak akár az alkoholhoz, akár a drogokhoz, akár csak a saját pszichéjének a működéséhez kapcsolható epizódjai. Tehát amikor erre szokták azt mondani, hogy a apának elborult az agya. Tehát amikor tényleg lemegy a függöny, és akkor semmit nem látnak, és akkor jön a verés, meg a mindenféle más, és általában ezek ilyen nagyon radikális epizódok szoktak lenni, és nagyon élesen, sokszor nagyon élesen elkülönülnek a hétköznapi énjétől, vagy ő is igyekszik elszeparálni a hétköznapi énjétől ezt a erőszaktevő ényét, és hát nyilván vannak olyan emberek is, akik ezt fölismerik, és megpróbálnak ellene tenni, megpróbálnak, hát nem is tudom, biztos nem a legjobb kifejezés erre, de megpróbálnak megjavulni, vagy megpróbálnak ezen a helyzeten változtatni, mert nem gondolom egyébként, hogy csak és kizárólag ilyen teljesen reménytelen, írtóra gonosz emberek csinálnak ilyesmit. Mindegyik ilyen tragédia mögött ott van egy másik tragédia, egy nem észrevett tragédia, egy nem kezelt tragédia. Tehát valószínűleg mindegyik családon belül erőszak esetet valahogy meg lehetne előzni, de nem mindegyiket ott, hanem már sokkal korábban, évtizedekkel ezelőtt, amikor az erőszaktevő gyerek volt.
És ismét a prevenciónál tartunk, ami ugye az egészségügyel kapcsolatban és az egészséggel kapcsolatban is idejük adunk, és hát igazából itt is arról van szó, hogy valóban a megelőzéssel.
Hát igen, a mintáinkat cipeljük mindenben, így nyilvánvalóan ebben is. Tehát, hogyha azt már ugye a ma embere nagyon szereti, talán minden korábbinál jobban szereti a konyha pszichológizálást, és most már minden második ember arról beszél, hogy amit ő csinál, az biztos azért van, mert az apja ezt és ezt csinálta, vagy azért, mert gyerekkorában ez is volt. Szerintem egyetlen egy évtizedben sem használtuk olyan sokszor azt a kifejezést, hogy trauma.
Az biztos.
Mint mostanában, de más beszélni róla, és más tenni is érte, és ez valóban egy nagyon, nagyon bonyolult és nagyon félelmetes kérdéskör, mert hát az emberi intimitáshoz kötődik.
Hallgassuk meg, hogy mit mond a családon belüli erőszakról a szakértő.
A Patent Egyesület jogásza Péterfi Vera a vendégünk, akivel a családon belüli erőszakról fogunk beszélgetni. Elsőként azt tisztázzuk, hogy mi a különbség a jog által értelmezett erőszak között, és a között, amit mi józan ésszel, a megítélésünkkel erőszaknak tekintünk. Van-e kategorizálható különbség?
Ez egy nagyon jó kérdés, hogy hogy különül el a jog, meg az emberi jó érzés egymástól, vagy az a megélés, ahogyan az áldozatok megélik az őket érő erőszakot, mert ez valóban elkülönül. Itt először talán a családon beli erőszaknak akkor közelítsük meg a jó érzés felől. Itt ezt a joginál, az aktuális jogrendszer által szabályozottnál kiterjesztőbb értelmezést használunk mi, ami az emberi jogi értelmezés. Ez igazából a magyar jogrendszerben nem igazán képeződik le, nem igazán mutatkozik meg. Sajnos ez az értelmezés. Erre majd ki fogok térni később, hogy hogyan és miért nem. Minden esetre mi jobban szeretjük a nők elleni erőszak kifejezést használni, azért, mert itt ugye arról van szó ennek a jelenségnek az esetében, hogy a nők és férfiak között társadalmi különbség, hatalmi különbség, jogokbeli egyenlőtlenség képeződik le, illetőleg annak a folyamánya az, hogy a nőket, ami a téri erőszak, hogy ők nők, tehát hogy a nemükkel kapcsolatban vannak megkülönböztetve, és ez emiatt éri őket erőszak. Tehát hogy a családon beli erőszak az nem egy ilyen elszigetelt pszichológiai jelenség, ezt nagyon fontos tudni, hanem az egy társadalmi jelenség, az egy társadalmi rendszer van beékelődve. Ehhez képest a jogrendszerben való megjelenése az attól függ, és ezt úgy lehet megérteni, arra úgy lehet egy picit rálátni, hogyha tudjuk azt, hogy a jogrendszerben vannak különböző jogága, különböző jogterületek, és azokon belül hogyan is kerül értékelésre, vagy hogyan is jelenik meg az erőszak, hogyha az fennáll. És az egyik ilyen jogterület az a büntetőjog, a másik ilyen jogterület az a polgári jog, illetőleg azon belül is a családi jog, ami minket érint és érdekel, mert ez az, ami a családon belüli viszonyok rendezésére hivatott. Itt gondolok a házasság felbontására, vagy a gyerekek szülői felügyelet a rendezésére, ezt régen gyerekelhelyezésnek nevezték. Tehát ami nagyon érdekes, hogy ezekben az eljárásokban hogyan is jelenik meg az, hogyha erőszak van az adott helyzetben, és hát az a tapasztalat, hogy míg a büntetőjog létrehozta a kapcsolati erőszak tényállását, illetőleg vannak a szexuális erőszaknak is különböző büntetőjogi lag, vagy a büntető törvénykönyv által ismert megnyilvánulási formái, addig a családjogban, tehát ahol tulajdonképpen a gyerekeknek a sorsáról dönt a bíróság, ott az erőszak az nem kerül sem napvilágra sokszor, de értékelésre meg legfőképpen nem. Ez egy nagyon nagy probléma.
Az értékelésre nem kerül, az mit jelent egészen pontosan?
Az azt jelenti, hogy ha van egy párkapcsolat, amiben volt erőszak, és ez kiderül a bíróság számára, adott esetben mondjuk bizonyítást is nyer, mert ezt azért általában nem olyan nagyon nehéz bizonyítani, akkor a magyar jogalkalmazási rendszernek az a válasz a reakciója erre, hogy oké, rendben van, hogy volt párkapcsolati erőszak, de miköze ennek a gyerekekhez semmi.
Általában ez szokott lenni az álláspont?
Általában mindig gyakorlatilag. Tehát ez a hivatalos megközelítése annak, hogy ha annak ellenére egyébként, hogy már a jogrendszerben is vannak olyan iránymutatások, amik ennek ellent mondanak, és hát az isztambuli egyezményről meg ugye ne is beszéljünk, aminek meg az az alaptétele és minden rendelkezés abba az irányba vinne, hogy ahol jelen van az erőszak, azt feltétlenül értékelni kell minden szinten, minden fronton, arra megfelelő jogi választ kell adni az állam részéről, mert az áldozatok, és természetesen ebben benne értendők a gyerekek akkor is, hogyha ők az erőszaknak nem közvetlenül szenvedői voltak, az áldozatok védelme az úgy valósulhat csak meg, hogyha ez értékelésre kerül.
Az erőszakon belül, tehát a családi erőszakon belül van ugye verbális erőszak, tehát szóbeli erőszak, ismeri a jog. Ez számomra eléggé nehezen bizonyítható dolognak tűnik a bíróság előtt. Ez ennek mi a módja, mert a bizonyításnak?
Az előbb, amit említettem, ugye most megint az a kérdés, hogy melyik bíróság előtt, a büntető bíróság előtt, vagy a családjogi bíróság előtt.
De most egy picit előtt nehéz.
Igen. Bizonyítani a szóbeli erőszakot egyébként nem nehéz. A lelki erőszakot egy picit akkor elmondom, hogy milyen erőszakfajták vannak, tehát öt fajtára bontjuk, hogy hogyan lehet valakivel erőszakosan viselkedni, és a viselkedni szót azt nem véletlenül használtam, hanem direkt, mert azt mindig nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy az erőszak az egy tudatos döntés következtében kifejtett viselkedés, nem ahogy említettem, nem egy pszichológiai jelenség, nem egy ilyen defektus, hogy indulatkezelési problémák, tehát erről egyáltalán szó sincs, hanem ez egy teljesen tudatos döntés, és az annak következtében kifejtett viselkedés.
Az azt jelenti, hogy valami célja van az erőszakkal? Annak
célja is van, igen, abszolút. Tehát, hogy ez a folyamat, ez úgy néz ki, a bántalmazónak a szemszögéből nézve, hogy én azt gondolom, hogy ez a másik az alacsonyabb rendű nálam, ezt ugye visszautalok a társadalmi berendezkedésünkre. Én azt gondolom, hogy aki nálam alacsonyabb rendű, azt nekem jogom van megalázni, elnyomni, kontrollálni, jogokat elvonni tőle. Én ezt is gondolom. És ha én ezt mindezt gondolom, akkor még mindig ott van egy döntési lehetőség, hogy én ezt megcsinálom, vagy nem. Tehát, hogy gondolhatok dolgokat, de az is lehet, hogy úgy döntök, hogy mégsem teszem meg. Tehát, aki bántalmazza a partnerét, az mindezen a folyamaton végigmegy, és meg is hozza azt a döntést, tudatos döntést, hogy én ezt megcsinálom. És mindennek a célja az pedig az, hogy én hatalmat gyakoroljak az ő élete fölött. Tehát a bántalmazás az mindig egy szisztematikus hatalomgyakorlás. Az, hogyha én adok egy pofont a másiknak, vagy azt mondom, hogy hülye, vagy ilyesmi, ez nem bántalmazás, ez bántás, de ennek nem feltétlenül, ez ugye lehet, hogy ez egy sorozatnak a része, egy erőszak sorozatból kivett egy darab elem, de önmagába véve például mondjuk egy pofon, az nem bántalmazás, mert az nem feltétlenül jelenti azt, hogy ott egy szisztematikus hatalomgyakorlásról van szó. Az csak akkor van, hogyha ezt a szisztémát, ezt föl tudjuk fedezni benne, az elnyomást.
És az elkövető tudatában van annak, hogy ez egy szisztematikus viselkedés, amit csinál?
Mert mindig tudatában
van? Egyébként ez nagyon érdekes, ahogy mondod, hogy körülöttem is vannak ilyen történetek, és abszolút észrevehető ez a szisztéma, de azt gondolom, hogyha erre rákérdeznénk, akkor biztos, hogy nem mondaná azt, hogy igen, én ezt azért csinálom, mert...
Igen, ez számomra is én életszerűtlen, tehát hogy a bíróságon azt gondolom, de aztán majd kijavítasz, ha ez nem így van, hogy viszonylag ritkán történik beismerés hasonló ügyekben.
Igen, nagyon jól látod.
Mint ahogy egyébként azért is kérdeztem az előbb a szóbeli erőszakot, mert arra azt gondolom, hogy talán érvényesebb, erőteljesebben az, hogy egy állítás áll a bíróságon egy másik állítással szemben. Tehát ahogy azt gondolom, azért nehezebb bebizonyítani, vagy nehezebb bizonyítékokat találni, mint a fizikai erőszakra, hiszen ott orvosi leletek is lehetnek, és a többi.
Tehát valakivel ezt a folyamatot végigvinni, amit az előbb elmondtam, nem tudatosan nem igazán lehet. Az pedig, hogy én elismerem-e, hogy valamit csinálok, elismerem-e, hogy tudatában vagyok annak, hogy mit teszek, az egy teljesen más kérdés. Olyan bántalmazót, aki beismerte azt, hogy ő bántalmaz, igazából nem nagyon lehet látni, kivéve azt az esetet, amikor olyan, tehát ugye úgy szokták megszabni, hogyha olyan bizonyítékok vannak, akkor pont addig mennek, hogy jó, azt csináltam, de azt viszont akkor azért, mert jó, de azt nem úgy értettem.
Tehát akkor magyarázza meg akkor, a tettét, akkor, hogyha
akkor egy minimál, így van, tehát hogy amennyire muszáj, azt a beismerést megcsinálja, de ha nincsen semmiféle olyan nyomás, és akkor itt áttérek a bizonyításra, tehát a szóbeli erőszak, meg akkor még visszatérek az öt erőszakfajtára, az egyik a szóbeli erőszak, ami alapvetően a verbálisan kifejthető cselekmény a másik ellen. A lelki erőszak az egyáltalán nem feltétlenül verbális, sőt, tehát lehet szavakkal is lelki erőszakot kifejteni, de lehet anélkül is, például nem tudom, egyre elismert, vagy egyre elterjedtebb a gaslighting kategória. Ez azt jelenti, hogy ez egy olyan fajta bántalmazás, amikor a bántalmazó tulajdonképpen olyan módon zavarja össze az áldozatát, illetőleg olyan módon létesít nála egy ilyen kettős valóságot.
Mint a Gázláng című filmben.
Pontosan
akkor
így van,
utal,
ez onnan, így van, ez onnan ered ennek az elnevezése. Tehát, hogy az például mondjuk a klasszikus kategória, hogy eldugja a cuccait, akkor jön a nő, hogy hol vannak a cuccok, akkor azt mondja, hogy de hát oda raktad, vagy tudom, hogy oda raktam, akkor nincs ott, és akkor egy óra múlva megtalálja ott, és akkor ennek alapvetően amúgy az a végső soron az a célja, hogy olyan mértékben összezavarodjon az áldozat, hogy már adott esetben egyáltalán ne tudja, hogy ő normális-e vagy
igen,
sem.
Igen, ez az a film, amiben az Ingrid Bergman van, ugye? És az az alapsztori, csak a hallgatók kedvéért, akik esetleg nem ismerik a filmet, hogy van egy házaspár, és egy ilyen kastélyban laknak, vagy valami ilyesmi, és a nő azt gondolja, hogy szellemek szállták meg az új lakóhelyét, aztán meg azt gondolja, hogy meghűlt, és jön egy nyomozó, aki pedig segít neki arra rájönni, hogy igazából a férje csinálja ezt az egészet, azért, hogy ő aztán bedilizzen.
Na hát ez a valóság is tud lenni, és szoktunk látni ilyen valóságokat is. Elég nehéz ezt erre rálátni egy ponton áldozatként, és azt felismerni, hogy én egy ilyen mértékű manipulációnak vagyok az áldozata. Tehát a lelki erőszak az érzelmi zsarolás, az nagyon sok módon meg tud nyilvánulni, de ugye annak is mindig az a célja, hogy valahogyan is kontroll gyakoroljak a másiknak a gondolatai, érzései, teste, ideje fölött. És akkor van a fizikai erőszak, azt úgy viszonylag mindannyian úgy nagyjából egyszerűen be tudjuk azonosítani. Van a szexuális erőszak, azt is, bár egyébként annak is azért vannak olyan megnyilvánulási formái, amik egyrésztről nagyon manipulatívak, és ezáltal, tehát hogy azért mondjuk a párkapcsolaton belül szexuális erőszakot nem úgy kell elképzelni, hogy így lefogja fizikailag a partnerét és megerőszakolja, hanem hogy ilyen, nem tudom, szexuális
terrorban.
Témájú viccelődésekkel gyakorol rá nyomást, hogy rendszeres szexuális életet éljen vele, a szex megvonás is egyébként szexuális erőszaknak minősül, tehát azért ennek is sok színezete van, és akkor végül van a gazdasági és szociális erőszak, gazdasági vagy szociális erőszak, egyrészt a gazdasági, ahol így az anyagi javakhoz való hozzáféréstől zárja el, illetőleg azok fölött kizárólagosan diszponál. A szociálist is ide soroljuk, amikor meg őt magát zárja el a társadalomtól, elszigeteli. Ez egyébként nagyjából mindig együtt jár bármelyik féle bántalmazással. Na most a szóbeli erőszak az vagy szóban, vagy írásban hangzik el, ugye, amikor le van írva, azt is annak tekintjük, az azért könnyen bizonyítható. Tehát, hogy azzal nem nagyon hát szoktak gondok lenni, és
de viszonylag ez ritka, nem? Amikor ilyen, hát ez elég ilyen bizonyíték van.
Ez elég ritka. Tehát, hogy hát, de a szóbelit is lehet bizonyítani, tehát a bíróságunk most már a hangfelvételeket teljes egészében
ez egyébként hogy jogszerű hangfelvételt készíteni egy családi helyzetben?
Hát,
mi kell hozzá teljesülnie?
Hát az van, hogy nem jogszerű hangfelvételt készíteni, viszont az igazság kiderítése, ez az a joggyakorlat kialakította azt a nézőpontot, hogy az igazság kiderítéséhez való jogi érdek az magasabb rendű, mint az érdek, ami ott fűződik. Ennek ellenére lehet emiatt személyiségi jog megsértése miatt pert indítani, hogyha valaki ellen ilyen, van rá példa, igen, hogyha valaki ellen ilyen, de ez nem tartja vissza az alapügyben a bíróságot, ahol az áldozat az erőszakot ilyen módon készített felvétellel kívánja bizonyítani, nem tartja vissza a bíróságot, hogy azt értékelje.
Nekem végig azon jár az agyam, ahogy beszélsz, és nyilván ez a te tereped, amikor már megvan az ügy, amikor már valaki jelentette ezt az ügyet, de hogy én azt gondolom, hogy ebben az egészben a legnehezebb út és a legnehezebb dolog az, hogy egyáltalán valaki fölismerje. Uh-huh. Nem csak az, hogy utána lépjen, de hogy fölismerje, hogy én áldozat vagyok. Két eset, az egyik, mit tehetek én, ha fölismerem, hogy áldozat vagyok, uh-huh. és mit tehetek én akkor, amikor fölismerem, hogy a környezetemben valaki áldozat.
Igen, erre az előbb utaltam is, hogy ez nagyon-nagyon nehéz, mert a bántalmazáshoz gyakorlatilag fogalmilag hozzátartozik az, hogy nem fölismerhető az áldozat számára. Fogalmilag hozzátartozik az esetek túlnyomó részében, hogy az áldozat el van szigetelve azoktól attól a támogató közektől, barátok, család, aki segítene neki abba, hogy felismerje, és segítene neki abba, hogy amikor felismeri, akkor hatékony védelmi lépéseket tudjon tenni. Tehát, hogy ez igazából az erőszak természetrajzából adódik, hogy nehezen fölismerhető. Ha eljut valaki oda, hogy felismerte, akkor amit tehettek én kérdésre, a válasz az nagyon attól függ, hogy egyrészt, hogy hol tart abban a folyamatban, hogy ő fölismerte, és ebből számára milyen lépések következnek ilyenkor. Tehát, hogy azért azt nagyon sokszor látjuk, akár úgy is, hogy már az a bizonyos ügy már van, de hát annak mindig a sok éves, évtizedes előzményét is ismerjük, hogy az a remény, hogy én látom, hogy valami nagyon nem oké, adott esetben azt is látom, hogy én áldozata vagyok egy olyan viselkedésnek, ami kifejezetten nem oké, és ez még a jobbik eset, mert ugye sokszor az áldozatok abszolút abban vannak, hogy ők a hibásak, hiszen ezt hallgatják nap, mint nap, hogy miattad van, miattad vagyok ennyire kiborulva azért, mert te nem úgy csinálod a dolgokat, tehát hogy az meg a rosszabbik eset, az még nehezebb fölismerni, hogy abból kijönni, de hogy az a kérdés, hogy hol tart abban a folyamatban, tehát magyarul, hogy készen áll a kilépésre, vagy mi szükséges neki ahhoz, hogy ő ki tudjon lépni, mert hát az azért nem kérdéses, hanem inkább evidencia, hogy egy bántalmazó kapcsolatból csak kilépni lehet, tehát hogy azt nem. Viszont nem lehet, nincs más opció, ami működőképes, viszont sajnos ez is a nőknek a szocializációjához tartozik hozzá, hogy mi úgy vagyunk szocializálva, hogy meg kell javítanunk azt, ami nem működik, mi felelünk azért, hogy a családi viszonyok azok jól működjenek, és ezért azt látni, hogy nők abba, hogy a párkapcsolatuk, a bántalmazó kapcsolatuk működjön, rengeteg sok energiát, évet ölnek, és hát sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy teljesen feleslegesen, mert ez a belefektetett energia, ez nem térül meg, mert egy bántalmazót azt nem lehet megváltoztatni. Tehát az a remény, ami benne tartja a nőket, nagyon-nagyon sokszor, nagyon sok esetben, sok-sok évig a kapcsolatban, az nem alapos, sajnos a tapasztalatok és a statisztikák szerint. Hogy mit tehet az, aki ezt fölismeri, az ugye nagyon szorosan összefügg a kettő, nagyon függ attól, hogy az áldozat milyen stádiumban van, tehát hogy ő mi az, amire kész van. Tehát, hogyha valaki eljut odáig, hogy gyakorlatilag egy logisztikai kérdés számára az, hogy kilépjen, akkor az már nagyon jó, mert akkor csak a logisztikát kell megoldani.
És addig mondjuk hagyom a másikat? Hogy erre, tehát nem lehet azt befolyásolni, hogy valaki
nem nagyon,
ismerje, hogy
nem áldozat. Nagyon van más választás, igen, így van pontosan. Tehát, hogy azt szoktuk javasolni a támogatóknak, akkor elég sok olyan hívásunk van, hogy családtag, barát, szülő, azt szoktuk mondani, hogy igazából nem nagyon van más választás. Tehát, hogy valaki eljusson egy döntéshez, két dolgot lehet tenni. Az egyik az, hogy ott lenni neki, mert hogyha megszakad a kapcsolat, ami ugye a bántalmazónak a törekvése, hogyha ez meg is történik, megszakad a kapcsolat, akkor egyedül lesz, és nem lesz ott neki senki. Tehát az egyik az, hogy legyen ott az a támogató, és a másik az, hogy információt a megfelelő pillanatban, amire és amikor készen áll az áldozat, azt át lehet adni, de nyilván nem úgy, hogy hát nem látod, hogy miben vagy, hát ez nem igaz. Hát.
Közben nekem járnak a fejemben a történetek, amit, mert én azért azt gondolom, hogy sokan vagyunk, akik ismerünk ilyeneket. Konkrétumot egyébként nem tudnék mondani, csak egyszerűen éreztem. Uh-huh. És hogy nyilván egy érzésre meg pláne nem lehet a másikat megkörnyékezni, úgy meg pláne, hogy nem is ismeri annyira uh-huh. az ember. És ami érdekes tapasztalat, nem tudom, hogy erre vonatkozóan van-e statisztika, vagy saját tapasztalatotok, uh-huh. hogy akiket az én környezetemben látok, ezek nagyon értelmes, intelligens, adott esetben tehetséges nők. Tehát, hogy az emberek uh-huh. hajlamosak erre úgy gondolni, hogy majd, mert biztos az, aki...
Hogy ez valamilyen gyengeség, intellektuális gyengeség. Uh-huh.
Igen, és hogy én abszolút nem ezt látom. Nyilvánvalóan mindenre van példa, de hogy én azt látom, hogy nincsen összefüggésben az intelligencia meg a gyengeség azzal, hogy most valakiből áldozott lesz-e, vagy nem.
Igen, ezt nagyon jól látod. Semmi összefüggés nincsen valóban, hanem sokkal inkább van összefüggés egy tudásanyaggal, és amikor az előbb azt említetted, hogy érzed, hogy van ott valami, akkor nekem rögtön az fogalmazódott meg bennem, hogy oké, akkor ezekben a helyzetekben te érzed azokat a jeleket, és ezek kézzel foghatóak teljesen, tehát ezek nem valamilyen misztikus dolgok, te leveszed azokat a jeleket.
A viszonyokat érzem egyébként.
Te a viszonyt érzed, de ez igazából egy hozzáértő szem számára, aki lehetsz te is, hogyha úgy döntesz, hogy ezt az ismeretanyagot megszerzed, bárki, egy hozzáértő szem számára, ezek abszolút te beazonosíthatóak. Azért marad nálad érzés szintjén, mert nincs meg az az ismeretanyag, de ez egy nagyon körülhatárolható, nem terjedelmes ismeretanyag, hogy a bántalmazásnak mik a jelei. Ezt azért mondom nagyon szomorúan egyébként, mert ez ugyanígy megszerezhető lenne ez a körülhatárolható, nem túl terjedelmes ismeretanyag bármely szakember számára, akik ezekben az ügyekben járnak el, csak sajnos ott nem tapasztaljuk azt a buzgást ebbe az irányba. A nagyon általános tapasztalat az azt mutatja, hogy a felelősségnek a teljesen felefelé bevaló helyezése az áldozatra, meg a bántalmazóra. Tehát, hogy megvan hát ennek a... megvan, igen, ez az. De ez a valóság, ez a magyar valóság. Tehát, hogy megvan ennek a narratívája, hogy a dulakodás, a kettőnál a vására, a konfliktus, igen, tehát, hogy van is ennek egy ilyen szókészlete, ami azt jelzi, hogy itt két összeférhetetlen ember civakodik, nem hajlandók észrevenni, hogy ez a gyerekeiknek az életének a rovására megy, nem hajlandók felnőttként a sérelmeiken túllépni, veszekednek egymással, igen, és ugye, hogyha ezeket a bizonyos jeleket és a magát a jelenség ismeretében a bizonyos jelek belenének azonosítva, és belenének csatornázva, hogy oké, akkor ez egy alá fölé rendelt viszony, ez egy erőszakos párkapcsolat, akkor itt nem civakodásról van szó, mert itt van egy kiszolgáltatott fél, meg van egy a másikon uralkodó fél.
Tehát van
fél.
Egy előzetes koncepció, amiben belepróbálják az
mindig
ilyen
sztorit hajtani. Az mindig ez. Az előzetes koncepció, az én tapasztalatom szerint tényleg mindig az, hogy itt van két összeférhetetlen ember. Tehát olyan nincs, hogy itt valamiféle egyenlőtlenség van, holott ezekben a kapcsolatokban, ezekben a viszonyokban mindig egyenlőtlenség van. És azért ez ki kellene, össze kellene, hogy álljon, de mondom, ehhez sajnos nem lehet megspórolni azt, hogy ne üljek le, és ne olvassak el legalább egy, nem tudom, 30-50 oldalt, hogy hogyan is működik az erőszak, hogyan épül föl, milyen fajtái vannak, mi a szisztéma, hogyan nyilvánul meg a külvilág számára, amit mondjuk akár szomszédként is lehet érzékelni, hogy oda néz a partnerére a nő, mielőtt válaszol, vagy ahhoz igazodik, ahogy, vagy azt mondja, hogy erről nem tudok beszélni, majd meg kell beszélnem otthon, vagy akár a testbeszédből is lejön a félelem. Tehát számtalan, ezt naphosszat lehetne sorolni, hogy mik azok a nagyon kézzelfogható jelek, amik alapján beazonosíthat, hogy egy aláfölé rendelt viszonyról van szó, és ott már semmi nem működik, ami azokban az esetekben működik, amikor egyenrangú párkapcsolatról beszélünk.
Hogyha megkeresnek benneteket, akkor onnantól kezdve, és eljut a te kezedbe egy ügy, akkor onnantól kezdve mi a következő lépés? Nyilván ez nagyon szerteágazó, de hogy konkrétan, hogy te miben tudsz segíteni, hogyha valaki felkeresi az egyesületet?
Hát mi az egyesületnél jogsegélyszolgáltatást nyújtunk, ami azt jelenti, hogy különböző csatornákon a hozzánk forduló ügyfeleknek alapvetően a jogi ügyeit, a jogi kérdései, jogi ügyeikkel kapcsolatos kérdésekre adunk választ, és próbáljuk meg a jogalkalmazást, tehát a rendszernek az ismeretében azokat a megoldásokat megtalálni, közösen, amik a leginkább abba az irányba vihetik az ő ügyüket, hogy az áldozatok védelemben részesüljenek.
Köszönjük Péterfi Verának, a Patent Egyesület jogászának, hogy a vendégünk volt.
Köszönjük szépen.
Én köszönöm.
Megérkezett a hírrovat, benne pedig egy dán egyetem kutatói szerepelnek, akik vezérigazgatók személyiségjegyeit vizsgálták, és arra jöttek rá, hogy a vezető beosztásban dolgozó nők, akik narcisztikus személyiségjegyekkel rendelkeztek, jobb vállalati teljesítményt tudtak nyújtani, mint mások. Gondolom, mint azok, akik nem narcisztikusak.
Igen.
Mindez amiatt is különös, mivel ugyanezt a hatást, igen, hát így van, nem tapasztalták a hasonló személyiség férfiaknál. Mármint, hogy a narcisztikus férfiak nem, igen, voltak jobb vezetők, a narcisztikus nők meg jobb vezetők, igen, voltak, ez a lényege?
Igen.
Ó, értem. És ez vajon miért lehet?
Hát erről kéne filozofálnunk. Ugye írja itt még a hír, hogy az eredményeik szerint így a narcisztikus női vezetők felülmúlják a férfi társaikat a vállalati teljesítmény tekintetében. Azt állítják a kutatók, hogy a narcizmus javíthatja a női vezetők teljesítményét, mert jobban ki tudják használni a személyiségük jó oldalait, miközben kellően mérséklik a rossz tulajdonságaikat. Azaz képesek lehetnek arra, hogy a narcizmusukat arra használják, hogy elismert és sikeres vezetőként tetszelegjenek, miközben megfékezik a narcisztikus hajlamukat, hogy ne nyomjanak el, és használjanak ki másokat a saját érvényesülésük érdekében. Hát, hogyha most szerintem ezt így nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, akkor megint nagyon-nagyon általánosítani kell, de hát, hogy ugye, ha alapvetően abból indulunk ki, hogy kevesebb a női vezető azért, mert ugye a nők akár saját magukról, vagy a társadalom róluk nem gondolkodik úgy, hogy ők alkalmasak lehetnek vezetőnek, akkor az, aki narcisztikus tulajdonságokkal rendelkezik, az valószínűleg elhiszi magáról, hogy ő viszont képes erre.
Hát én azt gondolnám, így valamennyire ezt sirabizáltam ki ebből a hírből, hogy hát ugye nőnek lenni, női vezetőnek lenni, vagy olyan vezetőnek lenni, aki nő, az ilyen duplán vagy triplán akkora tehert jelent, mint a férfiaknak. Én ezt ilyen páncélszerűen tudom elképzelni azt, hogy a narcizmusa segíti a nőt ebben a pozícióban, mert kevésbé lesz talán sérülékeny. Tehát több sértés, több hülyeség lepattan róla, mert hát narcisztikus. Igen. És a narcisztikus személyiségeknek az egyik velejárója, hogy kizárólag saját magára koncentrál, úgy meg nehezebben sérül az ember kétségtelenül, hogyha szemellenzősen éli az életét, és hát legfőképpen a nagyvállalati szektorban ez nyilvánvalóan hasznos. Tehát, hogyha te arra tudsz inkább koncentrálni, hogy az adott projekt sikeres legyen a cégen belül, és közben le tudod magadról rázni a mindenféle megjegyzéseket, meg a mindenféle inzultusokat, akkor valószínűleg egészségesebb maradsz, tehát határozottabb maradsz, tehát kreatívabb lesz, tehát jobb vezető leszel. Míg mondjuk a férfiaknak erre nem feltétlenül van szükségük, egy narcisztikus férfi vezető, az nyilvánvalóan szabadabban, vagy hogy mondjam, a narcizmus eredeti célját tudja foganatosítani, tehát, hogy ő neki nem kell annyira védekeznie, mint a nőknek.
Mondjuk érdekes lenne tudni, hogy itt a vezetőkkel beszéltek, vagy a vezetők beosztottaival beszéltek, mert azért így alapjáraton el tudom én ezt hinni, de hogy azért a nők között is nyilvánvalóan vannak nem annyira jó főnökök, tehát hogy főleg a nők közötti rivalizálás azért sok mindent ki tud szerintem hozni a nőkből, akár csak a külső alapján való rivalizálás, tehát hogy szerintem simán elképzelhető, vagy nem tudom, én tapasztaltam olyat, hogy mondjuk egy női vezető kevésbé kedvel XY-t azért, mert szép, és hogy ez mondjuk fölhoz benne egyfajta ilyen női irítséget. Tehát azt például el tudom képzelni, hogy egy narcisztikus nő esetében ez is felerősödhet, mert hogy nem feltétlenül. Hát ez olyan, mint a hófehérkében a gonosz boszorkány.
Ja, igen. Hát nyilvánvalóan ezeket a játszmákat az ember valamennyire viszi a munkahelyre is. Hát meg, hogy mondjam, a narcizmus alapvetően az, hogy valaki narcisztikus személyiség, az azért nagyon sokféleképpen tud érvényesülni. Már úgy értem, hogy sokféleképpen jelenhet meg az ember életében. Szerintem ez is, vagy maga ez a hír is egy kicsit általánosabban közelíti meg ezt a dolgot. Én arra tippelek, hogy elsősorban arra gondolnak, hogy nagyon-nagyon erős a nőnek az önképe, mert ugye a narcizmusnak ez egy fontos velejárója, és ezért kevésbé sérülhet. Mert egyébként meg amiről te beszélsz, hogy féltékenykednek egymás ellen a munkatársak, vagy hogy beviszik ezeket a nemi játszmákat is akár a munkahelyre. Hogyha egy főnök ilyet csinál, szerintem a nemétől függetlenül nem végzi jól a dolgát. Tehát, hogy ez nem
hát valószínű. Meg lehet, hogy ez is csak...
Kötődik a nőkhöz.
Igen, lehet, hogy csak azért, mert nekem ezzel kapcsolatban van tapasztalatom, és azért jutott ez az eszembe, de simán lehet, hogy akár ez mondjuk férfiaknál is érvényes lehet. Még az jutott eszembe csak a családon belül erőszak témához egy kicsit visszakanyarodva, ugye meg a narcisztikus nőt párhuzamba hozva ezzel, hogy neked van-e egyébként olyan az ismeretségi körödben, vagy hallottál-e olyat, amikor a nő volt, akár mondjuk egy narcisztikus nő az, aki az erőszaknak valamilyen formáját alkalmazta a kapcsolaton belül?
Hát én valóban azt gondolom, hogy a narcizmus ez nagyon sokféleképpen nyilvánulhat meg, és szerintem az is nagyon sokféleképpen létezik, hogy az embert mi zavarja a másiknak a narcizmusában. Mert hogyha a másiknak a narcizmusa az érzéketlenséget jelent, vagy azt jelenti, hogy nem tud úgy létezni a kapcsolatban a másik fél, hogy ő is egésznek érezze magát, meg érdekesnek érezze magát, meg nem tudom, egy csapatnak érezze kettejüket, akkor az úgy lehet zavaró. Azért kerülgettem a konkrét választ, mert nyilván ismerek ilyeneket. Bevallom őszintén, hogy engem viszonylag sűrűn hoz össze az élet narcisztikus nőkkel. Lehet, hogy a homlokomra van írva, hogy szabad préda vagyok, nem tudom. De ugyanakkor meg azt is nagyon gyorsan hozzátenném, és azáltal egy kicsit meg is magyaráznám a vonzódásomat az ilyen típusú személyiségek felé, hogy a narcisztikus emberek, és most ez tök mindegy, hogy nők vagy férfiak, nagyon érdekes emberek. Nagyon izgalmasan tudják magukat képviselni, és sokszor egyébként tényleg értékesek is. Tehát, mert ugye vannak azok a narcisztikus emberek, akik valóban rombolnak csak annak értekében, hogy ők legyenek, hogy ők szépen legyenek az előtérben, de megvan szerintem ennek a kreatív oldala is. Tehát az, hogyha valaki narcisztikus, akkor sokkal bátrabban nyúl hozzá a dolgokhoz, sokkal bevállalósabban kreatív. Vannak olyan dolgok, amiket észre sem vesz feltétlenül akadályszinten. Általában ezek az emberek, ezek nagyon izgalmas emberek, ugyanakkor meg nagyon veszélyes emberek, mert elsősorban az jellemzi őket, hogy nem feltétlenül lehet bennük megbízni. És van az a narcisztikus típus, aki meg remekül el tudja játszani, hogy nem az. Azt szerintem egyébként a legveszélyesebb.
Hát szerintem ez hozzátartozik a narcizmushoz, nem?
Vannak ilyen nyílt sisakos emberek, igen, akik ezt teljesen fölvállalják, és ennek megfelelően is élnek, de igen, a legtöbben ezt valamilyen módon el akarják fedni. De hát ez viszonylag rövid ideig titkolható dolog, de szerintem egyébként mindannyiunknak van egy narcisztikus énje. Itt igazából az a kérdés, és nagyon sokszor, hogy mennyire hagyjuk érvényesülni, vagy mennyire tudunk rajta változtatni. Mert egyébként a narcisztikus embereknek meg nem feltétlenül céljuk az, hogy változtassanak ezen a dolgon. Vannak olyanok, akik nem is feltétlenül ismerik föl, hogy ők narcisztikus személyiségek. Persze, aki foglalkozik ezzel, aki már foglalkozik ezzel, az már nyilvánvalóan egy lépés valamilyen irányban.
Ennyi fért mára az Uniszexbe. Köszönjük a hallgatóknak, hogy velünk voltak. A műsorokat visszahallgathatják a Klubrádió weboldalán és a főbb podcast megosztó felületeken.
Üdvözlő Önöket a két műsorvezető, Kerekes Bori
és Kovács Gellért.
Minden jót, vigyázzanak magukra.
Uniszex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek. Uniszex. Mindenkinek jó.
A Klubrádió korábbi adásának ismétlését hallották.